a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Politikai megállapodást értek el a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról az uniós tagállamok belügyminiszterei. A cél, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak. A szolidaritási alap 21 ezer ember áthelyezését vagy más vállalást, illetve 420 millió euró pénzbeli hozzájárulást foglalhat magában. A döntésnek része az is, hogy mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra, Magyarország egyik kategóriába sem tartozik, a rászoruló országokat viszont meg kell segítenie. Brüsszel a migrációs döntésével új, abszurd és igazságtalan támadást indított Magyarország ellen, közölte Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint különösen felháborító, hogy az Európai Bizottság úgy véli, hazánkat nem érinti a migrációs krízis, de nem hagyjuk végre az uniós intézkedéseket, mivel így is eleget költünk az unió külső határának védelmére. A Népszavának az Európai Bizottság migrációért felelős biztosa azt mondta, a szabályokat minden tagállamnak be kell tartania. Magnus Brunner emlékeztetett, az elfogadott szabályok több lehetőséget adnak a tagállamoknak, hogyan járuljanak hozzá a migrációs helyzet megoldásához, de valamit mindenkinek tennie kell. Annak pedig örül, hogy az előírások felét a magyar kormány is támogatta, tette hozzá. Jóváhagyta az Európai Védelmiipari Programot az Európai Unió belügyekért felelős tanácsa, a szavazásnál Magyarország tartózkodott. A program keretében 2025 és 27 között másfél milliárd euró összegű, visszanemtérítendő támogatás nyújtható az unió védelmi készültségének fokozásához. A program egy célzott, az Ukrajna támogatását szolgáló eszköz révén támogatni fogja a harcban álló ország védelmi iparát is 2 év alatt 300 millió euróval. Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 3,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva csak 0,6%-kal. A háztartási energiáért 9,8%-kal kellett többet fizetni átlagosan, a szeszes italok dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett. A szolgáltatások 6,5, a tartós fogyasztási cikkek 2,9, a gyógyszerek pedig 5,1%-kal drágultak. Az üzemanyagok ára viszont 5%-kal mérséklődött éves alapon. Októberhez viszonyítva átlagosan 1,1%-kal voltak magasabbak az árak. A harmadik országokból érkező online rendelt termékek 60%-a veszélyesnek bizonyult a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Adó és Vámhivatal közös ellenőrzésében, amelyet pénteken végeztek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Az akciónapon 500 csomagot vizsgáltak át a hatóságok munkatársai. Elsősorban a játékok, a plüssök, a textiltermékek és az akkumulátortöltők bizonyultak nem biztonságosnak vagy megfelelőnek. Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés sorozat első szakasza. Az Agrárminisztérium közleménye szerint 101 élelmiszer előállító létesítményt vizsgáltak, mindössze 8 esetben indult hatósági eljárás, 3 esetben indult higiéniai, jelölési vagy önellenőrzési kifogások miatt intézkedés. Karácsony és új év között 2 hosszabb szünet is lesz a házi orvosi ellátásban, ezért inkább konzultáljunk előre, ahelyett, hogy a sürgősségi ellátást terheljük olyasmivel, ami egyébként máshogy is megoldható, hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat. Az évvégi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig 2x5 napos időszakban házi orvosi szintű ellátást csak sürgős esetben az ügyeleteken kaphatnak majd. 300 milliárd forintból újul meg a Szentendrei hév, ebből 125 milliárdot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, 2029-ig megújulnak a vágányok, az áramellátás, a biztosító berendezések, a felső vezeték, az állomások, a jegyautomaták, továbbá vadonatúj, egyterű, alacsony padlós, légkondicionált szerelvények érkeznek. Legkevesebb 34 sérültje van a hétfőn éjjel Japán északkeleti részét megrázó 7,5-es erősségű földrengésnek. A cunami riadót visszavonták a hatóságok, a Japán Meteorológiai Hivatal viszont riasztást adott ki egy esetleges újabb földrengés miatt. A lakosságot fokozott figyelemre szólították fel. Végül az időjárásról, csak kisebb körzetekben válhat átmenetileg szakadozottá, vékonyabbá a felhőzet, szitálás előfordulhat, a szél nem élénkül fel, a csúcshőmérséklet ma délután plusz 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
Szeretettel köszöntöm könnyű zenei műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Mai adásunkban a lassú kezű, slow hand becenevet viselő Eric Clapton életét és zenei pályafutását ismerhetik meg. Eric Clapton 1945. március 30-án született az Egyesült Királyság beli Ridley-ben. A brit birodalom legkiválóbb tagja kitüntetés tulajdonosa, Grammy díj nyertes gitáros, énekes és zeneszerző. A rockkorszak egyik leginkább megbecsült és legnagyobb hatású gitárosa, akit egyedülálló módon háromszor is beiktattak a Rock and Roll Hall of Fame-be. Clapton a popzene történetének egyik legnagyobb hatású zenésze. Bár karrierje során többször váltott stílust, zenéje megőrizte a blues hagyományait. Clapton karrierjének több szakaszában is újítónak tartották, ezek közül kiemelkedik a blues rock és a hard rock terén nyújtott teljesítménye. Különböző stílusokban is komoly sikereket ért el, de hát a blues, pszichedelikus rock, pop és a reggae területén is. Eric Clapton 1945. március 30-án született az Egyesült Királyság beli Ripley-ben. Anyja Patricia Molly Clapton 16 éves volt, amikor életet adott neki. Édesapja Edward Walter Freyer, a kanadai hadsereg 24 éves katonája, még fia születése előtt visszatért feleségéhez Kanadába. Eric a nagyszüleinél nőtt fel abban a hitben, hogy ők a szülei, anyja pedig a nővére. Később Patricia hozzáment egy másik kanadai katonához, Kanadába költözött, fia pedig egyedül maradt a nagyszüleivel. Eric mindezt 9 évesen tudta meg, e bonyolult családi háttér élete egyik meghatározó momentuma lett. Clapton saját bevallása szerint elég rossz gyerek volt. A gimnáziumot a Holyfield Schoolban végezte el, első munkahelyén postásként dolgozott. A blues már egész fiatalon megérintette, 13. születésnapjára kapott egy akusztikus gitárt, amint tanár nélkül tanult játszani, és majdnem fel is adta. A gimnázium elvégzése után a Kingston Art Schoolban üvegfestést tanult, de később kirúgták nem megfelelő tanulmányi átlaga és az órákon való gitározása miatt. 17 évesen lépett be a Rooters nevű zenekarba, melynek 1963. januárjától augusztusáig volt a tagja. 1963. szeptemberében 7 koncerten játszott a Casey Jones and the Engineers társaságában. 1963-ban Clapton csatlakozott a Yardbirds nevű brit ihletésű rock and roll zenekarhoz, és egészen 1965. márciusáig velük maradt. A Chicago blues és híres blues gitárosok Buddy Gay, Albert King, Freddie King és B.B. King hatására egy sajátos stílust hozott létre, és hamarosan a leghíresebb brit gitárosok egyikévé vált. A zenekar eredetileg az amerikai Chess Checker kiadóknál megjelent blues lemezeket másolta, de igazán ismertek akkor lettek, amikor a Richmondi Crowded Clubban átvették a Rolling Stones helyét. Angliában a híres amerikai blues zenésszel, Sonny Boy Wilsonnal turnéztak, egy 1963. decemberében felvett közös koncertjüket nagy lemezen is kiadták, de csak 1965-ben. Miután Clapton 1965. márciusában kivált, a Yardbirds első igazi slágerének örülhetett, amin még Clapton játszott. Ez volt a For You Love című dal. Clapton mélyen elkötelezte magát a blues iránt, és nem volt ínyére a Yardbirds új poppos hangzása. Ennek egyik oka az volt, hogy a For You Love-ot Graham Goldman, hivatásos dalszerző írta, aki más tini kedvenceknek, például a Herman's Hermitage-nek és a The Hollies-nak is írt dalokat. Clapton Jimmy Page-et ajánlotta volt társai figyelmébe, de Page nem akarta feladni jól jövedelmező stúdiózenészi karrierjét, így ő Jeff Beckett ajánlotta Clapton utódjának. Végül Page a Yardbirds basszusgitárosa, később pedig gitárosa lett. 1965. áprilisában Clapton csatlakozott a John Mayall and the Bluesbreakers nevű együtteshez. A klubokban nyújtott szenvedélyes játékának és a Mayall-el közösen felvett Bluesbreakers with Eric Clapton című albumnak köszönhetően a világhírű bluesgitárosok közé emelkedett. Leggyakrabban 1960-as Gibson LePaul Standard márkájú gitárt és Marshall elősítőket használt. Ebben az időben keletkeztek a Clapton az Isten feliratú graffitik. A 1966 közepén Clapton otthagyta a Bluesbreakers-t, Peter Green lépett a helyére, és megalkotta a Cream-et, az egyik első úgynevezett szupergrupot, vagyis olyan zenekart, melynek tagjai már komoly zenei előélettel rendelkeztek, sikeres szóló vagy zenekari zenészek voltak. A további tagok Jack Bruce, basszusgitáros, énekes, korábban a Manfred Mann és a Graham Band Organization tagja, és Ginger Baker, dobos, szintén a GBO tagja volt. A zenekar szintén az egyik első power trio volt. Ebben az időben Clapton énekesként és gitárosként egyaránt sokat fejlődött, de az énekesi feladatok és a szövegírás legnagyobb részét Jack Bruce látta el. Az idők során legendássá vált mindent elsöprő hangerejük és 15-20 perces improvizációval tarkított dalaik, míg stúdió felvételeik sokkal kifinomultabbak voltak. 1966 egyébként is fontos év Clapton pályafutásában. Ekkor tűnt fel Jimi Hendrix, aki legalább annyira megérdemelte a legjobb brit gitáros címét, mint addig Clapton. Hendrix kolai fellépéseit Clapton mellett a zenei élet más kiválóságai is rendszeresen látogatták, például a Beatles és a Rolling Stones tagjai is. Október 1-én Hendrix együtt lépett fel a Cream-mel a londoni műszaki egyetemen. A Killing Floor egy hosszabb változatát adta elő. Hendrix felbukkanása nagy hatással volt Clapton további pályafutására, bár a szavazásokon mindig Hendrix előtt végzett. A Cream repertoárja a poppos hangzású Soul-tól, I Feel Feel, a hosszú, bluesos instrumentális dalokig terjedt, mint például Spoonful. A sokféleség a tagok stílusának különbségeiből is adódott. Clapton gitárjátéka a pszichedelikus rockhoz közelített, a dobos Baker a jazzből merítette a legtöbbet, s ehhez járult Bruce erőteljes, rockénekesi és gyakran szólisztikus basszusgitárjátéka. Alig 3 éves pályafutásuk alatt komoly anyagi és szakmai sikereket értek el. Világszerte több mint 15 millió lemezt adtak el, szinte kizárólag álló nézőknek játszottak. Újra definiálták a zenészek szerepét a rockzenében. A Cream volt az egyik első zenekar, mely a legnagyobb hangsúlyt a virtuóz játékra és a tehetségre fektette. Legnagyobb sikerei közé tartozik a Sunshine of Your Love, a White Room és a Crossroads, Robert Johnson Crossroads Blues című dalának feldolgozása. Bár a Creamet kora egyik legjobb zenekarának, Claptont pedig gitárhősnek tartották, a zenekar mégis rövid életű volt. Baker és Bruce belső csatározásai, valamint a 3 zenész között kialakuló feszültség a zenekar feloszlásához vezetett. A végső lökést a befejezéshez a Rolling Stone magazin egy kritikája jelentette második amerikai turnéjuk egyik koncertjéről, mely leginkább Claptont érintette. Miután a The Band megjelentette első Music for Big Pink című albumát, a zenekar kivételesen nagy hatást gyakorolt Claptonra, aki úgy gondolta, a rockzene már egy másik irányba halad. Annyira tetszett neki a zenéjük, hogy fel is ajánlotta, hogy csatlakozik hozzájuk, de visszautasították. Utolsó albumuk a Goodbye az 1968. október 19-i Los Angeles-i koncertjükről tartalmazott dalokat, és három stúdió felvétel is hallható volt rajta. Ezek közül a legismertebb a Batch című George Harrisonnal közösen írt dal. A Beatles és a Yardbirds még 1964-ben egy este lépett fel a londoni Palladiumban, Clapton itt ismerkedett meg Harrisonnal. A Baggage refrénje lett később a Here Comes the Sun alapja, amit Harrison Clapton hátsó kertjében írt. Szoros barátságuknak köszönhetően 1968. szeptemberében Harrison meghívta Claptont egy közös felvételre a Beatles-szel. A While My Guitar Gently Weeps című dalban Clapton játszott szóló gitáron. Egyesek szerint Harrison így akarta elérni, hogy a többiek vegyék komolyan a dalt. Minden esetre egy kívülálló bevonása valamennyire enyhítette a belső ellenségeskedést. 1969. januárjában a Let It Be című film forgatása közben Harrison egyszerűen otthagyta a többieket. Mivel féltek, hogy nem tudják befejezni a munkát, Lennon kilátásba helyezte, hogy Claptont hívják a helyére. Még 1968-ban megjelent Harrison első szólóalbuma a Wonderwall Music, melyen először dolgozott együtt Claptonnal, akit szerződése miatt nem tüntettek fel a közreműködők között. Harrison 2001-ben bekövetkezett haláláig gyakran léptek fel együtt egymás vendégeiként. 1968-as szakításuk óta Baker, Bruce és Clapton kétszer játszott együtt. 1993-ban, amikor a Creamet beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be, előadtak néhány dalt. A valódi újjáalakulásra azonban csak 2005 májusában került sor, amikor a londoni Royal Albert Hallban, 2005 októberében pedig a New Yorki Madison Square Gardenben három teltházas koncertet adtak. A következő zenekara az 1969-ben alakult Birdface, szintén egy szupergrup volt. Clapton és Baker mellett Steve Winwood és Rick Ratch voltak a tagjai. Működése kimerült egy úgy, ahogy összerakott nagylemezben, és egy skandináv, brit, majd amerikai turnéban. A zenekar 1969. június 7-én adta bemutatkozó koncertjét a londoni Hyde Parkban, 100 000 néző előtt, majd júliusban egy amerikai turnéra indultak, melyre az összes jegy elkelt. Első és egyetlen albumuk augusztusban jelent meg Blind Face címmel. A felvételekkel annyira kellett sietni, hogy a másik oldalon csak két dal volt, egyik a 15 perces Do What You Like című jam. Ennek ellenére az album két későbbi klasszikust is tartalmazott, Winewood Can't Find My Way Home és Clapton Presence of the Lord című dalát. A borítón egy fiatal mesztelány lány volt, az amerikai borítóra a zenekarról készült fotó került. A Blindface 1969-ben feloszlott. Winewood sikeres szólókarriert kezdett, de Clapton belefáradt a Cream és a Blindface körüli felhajtásba. Ekkoriban nagy hatással volt rá a The Band, és az övékhez hasonló zenét akart csinálni. Clapton úgy döntött, hogy egy időre háttérbe húzódik. Még a Blindface brit turnéján figyelt fel előzenekarukra, a Delaney, Bonnie and the Friends nevű formációra. 1969 végén New Yorkba költözött, és 1970 elejéig ezzel a zenekarral turnézott. Szoros barátságot kötött Delaney Bramlettel, aki éneklésre és saját dalok írására biztatta. 1970-ben jelent meg első szólóalbuma Eric Clapton címmel, melynek Bramlett volt a producere és a zenészek között, a későbbi Derek and the Diamonds tagjait is megtaláljuk. Felkerült rá Bramlett egyik szerzeménye, a Battle of Red Wine, és Clapton egyik legjobb dala abból az időből, a Let It Rain. Clapton 1969-70-es zenekar nélküli időszakában több híres művész albumán vendégszerepelt. Ezek közül a legfontosabbak John Lennon és a The Plastic Ono Band Live Pieces in Toronto 1969, George Harrison All Things Must Pass, Stephen Stills és Dr. John The Sun Moon and Herbs című albuma. Clapton a Delaney and Bonnie ritmus szekciójával új együttest alakított, amely a körülötte kialakult kultusz lecsendesítését volt hivatva szolgálni. Clapton nem sztárként, hanem a többi zenész egyenrangú partnereként jelent meg benne. A társulat neve eredetileg Eric and the Diamonds lett volna, ám első fellépésükön a műsor közlő félreértette, és a Derek and the Diamonds jelentette be, amit végül is megtartottak, ezzel is jelezve, hogy nem Clapton a központi alak. Clapton legjobb barátja George Harrison volt, és Harrison All Things Must Pass című albumának felvételén is közreműködött. A közös munka során megismerte Harrison feleségét, Patty Boydot, akibe beleszeretett. Patty visszautasította Clapton közeledését, a viszonzatlan szerelem témáját boncolgató dalok később a Diamonds első Lila and Other Assorted Love Songs című albumára kerültek fel. Ezek közül a Lila a leghíresebb, melyet egy perzsa költő, Nezami Ganjavi, Lila és Manjum története című műveit lette. Clapton erős hasonlóságot fedezett fel Lila és Manjum, valamint Patty és az ő kapcsolatában. A Miami-ban lévő Creative Studios-ban Tom Down producer segítségével felvették első albumukat, melyet ma már Clapton egyik mesterművének tartanak. A Lila két része két külön felvételen készült el. Először a dalt indító gyors részt, majd a Jim Gordon által komponált zongora darabot vették fel. Az album felvétele közben a Diamonds egy új taggal bővült, Juan Elman gitárossal és az Elman Brothers band vezetőjével. Tom Down, aki Elmanik producere is volt, meghívta Claptont az ABB egyik szabadtéri koncertjére, amit Miami-ban tartottak. A két gitáros, aki már hírből ismerte egymást, a műsor után a színfalak mögött személyesen is találkozott, majd a Diamonds és az ABB a stúdióban együtt zenélt, a közös zenélés szerencsére felvették. Clapton és Alman beleszerettek a másik gitárjátékába, szoros barátok lettek. A Diamonds felajánlotta Almannek, hogy legyen a zenekar ötödik tagja. Alman csatlakozása előtt már három dal készen volt, az I Look It Away, Bell Bottom Blues és a Keepin' Growing. Alman a Nobody Knows You When You're Down and Out című dalon debütált, és a többi dalon is a legjobb formáját nyújtotta. Közreműködésével az album még közelebb került a blueshoz. A country blues slide technikájával játszott, melynek lényege, hogy a játékos a hangokat nem ujjaival, hanem egy erre a célra üvegből vagy fémből készített eszközzel fogja le. Az albumot ma már Clapton egyik legjobb munkájának tartják, nem elhanyagolható Whitlock közleműködése sem, aki Clapton szerzőtársaként és énekesként is megállta a helyét. A zenekar rövid pályafutását tragédiák kísérték. Az album felvételeinek idején 1970. szeptember 18-án halt meg Clapton egyik legjobb barátja, Jimi Hendrix. 8 nappal korábban a Diamonds Hendrix Little Wing című dalát vette fel, ami az albumra is felkerült. Később, 1971. október 29-én a Diamonds első amerikai turnéjának előestéjén Juan Alman motorbalesetben meghalt. Clapton levertségét csak fokozták a Lila albumot teljesen érdektelenül fogadó kritikák. Később azt mondta, hogy az album sikertelensége feldühítette és kiábrándította, mert nem vették figyelembe a felvétel erényeit. Az 1970-es kiadás idején Clapton nevét különböző szerződések miatt nem tüntették fel az albumon. A megtört zenekar kénytelen kelletlen elvállalta az amerikai turnét. Clapton később beismerte, hogy a turné közben rengeteg heroin és alkohol fogyott, ennek ellenére a turné anyagából készült In Concert című album meglepően jóra sikerült. A zenekar csak Londonban oszlott fel, röviddel a második album felvételének kezdete után. Bar Riddle az 1970-es években Clapton zenekarának volt a tagja, Clapton és Whitlock szakításuk után évtizedekig nem beszéltek egymással. Csak 2003-ban zenéltek együtt újra a BBC Two Leather with Jules Holland című műsorában, a Bell Bottom Blues-t játszották. Carl Riddle 1980. május 30-án halálra itta magát. Jim Gordon, akinek skizofréniáját nem fedezték fel, 1963-ban egyik rohama közben kalapáccsal verte agyon édesanyját, 1984 óta elmegyógyintézetben él. Sikerei ellenére Clapton magánélete 1972-re romokban hevert. Amellett, hogy Patty Boyd nem viszonozta szerelmét, Clapton a stúdió munkát és a koncertezést is abba hagyta. Ez alól csak a Banglades megsegítésére 1971. augusztus 1-én rendezett koncert volt kivétel. A színpadon elájult, de sikerült magához térnie, így folytatni tudta a koncertet. Pete Townsend, a The Who gitárosa szervezte Clapton 1973. január 13-i koncertjét a londoni Rainbow Színházban. Townsend mindenáron segíteni akart Claptonnak a heroinról való leszokásban. Viszonzásképpen Clapton a The Who Tommy című rockoperájának 1975-ös filmváltozatában elvállalta a prédikátor szerepét. Miután összeköltözött Patty Boyddal, akivel csak 1979-ben házasodtak össze, és leszokott a heroinról, viszont egyre többet ivott, Clapton zenészeket gyűjtött maga mellé, akikkel koncertezett és felvette második szólóalbumát. A zenekar tagjai Carl Riddle, George Terry a Miami gitárosa, Jamie Aldecker dobos, Yvonne Elliman és Mercy Levy énekesnők. Elliman Mária Magdolnát alakította a Jézus Krisztus Superstarban, Levy pedig Marcella Detroit néven a Shakespeare's Sisters tagjaként vált ismerté. 1974-ben ezzel a zenekarral vette fel 461 Ocean Boulevard című albumát, azt az albumot, amelyen a hangsúly inkább a dalszövegeken van. Bob Marley I Shoot the Sheriff című dalának feldolgozása sláger lett, és a szélesebb közönséggel is megismertette a reggae zenét és magát Marleyt is. A zenekar világkörüli turnéra indult. Az 1975-ös There's One in Every Road című album a 461 hagyományait folytatta. Clapton folytatta az album készítést és a rendszeres koncertezést, de ekkori dalai szándékosan visszafogottak, nem érhetőek korábbi munkáihoz. A korszak két csúcspontja az 1976-os No Reason to Cry, melyen Bob Dylan és Robbie Robertson is közreműködött, valamint az 1977-es Slow Hand, melyen a Patty Boydnak írt Wonderful Tonight és a Gigi Kale Cocaine című dalának feldolgozása is hallható. Az 1970-es évek végén Clapton a populáris zenében bekövetkező változások közepette kereste a helyét. Komoly alkohol problémákkal küzdött, kórházba került, majd Antigua szigetén próbálta legyőzni betegségét, sikeresen. Később itt alapította meg a drog és alkohol függőket kezelő rehabilitációs központot, a Crossroads Center-t is. 1964-ben Roger Waters The Pros and Cons of Hitchhiking című első szólóalbumán gitározott, majd az album megjelenése után a turnéra is elkísérte Waters-t. Azóta szoros barátságot kötöttek, 2005. január 15-én együtt léptek fel a Tsunami Relief Fund segítségére rendezett jótékonysági koncerten, 2006. május 20-án pedig a Highclere Castle-ban közösen adták elő a Wish You Were Here-t és a Comfortable Numb című Pink Floyd dalokat. Thank you. Az 1980-as években Clapton sikeresen leküzdötte szenvedélybetegségeit, és továbbra is folytatta a lemezfelvételeket. Ebben az időben két albumának is Phil Collins volt a producere, az 1985-ös Behind the Sun-nak és az 1986-os August-nak is. Az August, melyet Collins hagyományos ütős-fúvós hangzása ural, az addigi legsikeresebb albuma lett, Nagy-Britanniában a harmadik helyet ért el. Az album első dala, az It's in the way what you use it, a pénz színe című Paul Newman Tom Cruise filmben is elhangzott, és sláger lett. Az 1980-as évekbeli albumai közül csak a blues gyökerekhez visszatérő 1989-es Journeyman részesült kedvezőbb kritikai fogadtatásban. 1985-ben a BBC Edge of Darkness című drámasorozatának zenéjét Michael Kamennel együtt elnyeri a Brit Filmművészeti Akadémia a BAFTA díját. Szintén 1985-ben ismerkedik meg Yvonne Carl Kellyvel, akivel ugyanebben az évben lányuk születik. Clapton csak 1988-ban válik el Patty Boytól. 1990-ben és 91-ben két tragikus esemény is történik Clapton életében. 1990. augusztus 27-én a Claptonnal együtt turnéző Stevie Ray Vaughan és két ródja veszítette életét egy helikopter balesetben a Wisconsin állambeli East Troy közelében. Majd 1991. március 20-án Clapton 4 éves fia Connor, akinek anyja az olasz modell Lori Del Santo, hal meg, kizuhant egy New York-i apartman 56. emeletének ablakából, 4,5 éves volt. A tragédiát részben a Tears in Heaven című dal dolgozza fel, melynek társszerzője Willie Jennings. A dal, valamint a szintén 92-es MTV Unplugged című album Grammy-díjat kapott. Az 1994-ben kiadott From the Candle zenéjének középpontjában szintén az akusztikus gitár áll, az album számos blues standardet is tartalmaz. Clapton 1997-ben TDF név alatt adja ki az elektronikus zenei ihletésű Retail Therapy-t, és újabb Grammy-t is nyer a Change the World című Wayne Kirkpatrick számfeldolgozásával. Az évtized végén Carlos Santanával és B.B. King-el készít közös felvételeket. 1999-ben a Riding with the King felvételei alatt ismerkedett meg Melia McEnery grafikussal. 2002-ben házasodtak össze, három lányuk született, a legkisebb 2005-ben. Szintén 2005-ben jelent meg a Black Home című albuma, mely korong most már egyértelművé teszi, hogy a 17-szeres Grammy-díjas Clapton végleg hazatért a modern klasszikusok közé. 2008-ban óriási koncertet adott New Yorkban, ahol együtt lépett fel egy másik élő legendával, Steve Winwooddal, és 2009-ben a koncert anyagával közösen turnéztak. 2010-ben jelent meg a Clapton című lemez, melyet a kritikusok az utóbbi évtizedek egyik legjobb lemezének tartanak. Kedves hallgatóink, a zenemestereiben ma Eric Clapton életét és zenei pályafutását ismerhették meg. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
A zenemestereit hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai hírszerkesztő Demnár Ádám, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Bilincsik Márton és Karkus István. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohásza című magazinunk, melyben először a Balmazújváros környéki szikes tavak fontosságáról hallanak, majd Ferli Mauet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 17. része hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 13. utolsó részét Rátóti Zoltán olvassa fel. Ezt követően Szent Juan Diego guadalupei látnokról, valamint Fourier Szent Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel DeVos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követi női magazin műsorunk, melyben az Árpádházi boldogok és szentek életéről beszélget Tisné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Rábukkantam egy olyan idézetre, amely az én gondolataimmal is összecseng, és nagyon-nagyon megszívlelendő és végig gondolandó. Egy mai magyar történelmi regényből vettem ezt az idézetet. A magyar kereszténység mindig is különbözött a nyugati kereszténységtől. A magyar kereszténységben megbújt egy metafizikus szemlélet, amiben a lélek képes volt uralkodni a test, és olykor a természet fölött, ahol a szellemi tudás magasabb rendű volt az anyagi szemléletű hatalomnál.
A 15 órai hírek után a Magyar Katolikus Rádió templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Jézus követéséről és Péter meghívásáról. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. 450 éve, 1575. december 14-én választották Báthori István erdélyi fejedelmet Lengyelország királyává. Báthori személye hidat jelentett Kelet-Közép-Európa két nagy kultúrája között. Uralkodása idején a lengyel állam megerősödött, a hadsereg megújult, és a királyi hatalom ismét tekintélyt szerzett. Műsorunkban felidézve a kerek évforduló eseményeit, dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza beszél az 1575-ös lengyel királyválasztás körülményeiről és annak eredményéről. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazinunk. A mai műsorban Fodor Tímával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével beszélgetünk. Többek között célokról, eszközökről, gyógyszerfüggésről, elterelésről és iskolai felvilágosító kampányról. Ajánlónk következik Molnár András műsorához.
9-10. Évfolyamos diákok 28%-a használt már valamilyen drogot, 18%-a kipróbált már tiltott szert, 22%-uk droghasználati célú szert, 15%-uk nyugtatót, altatót, fájdalomcsillapítót. És a legkönnyebben hozzáférhetőnek tartják a marihuánát, illetve az alkoholt, és ami én azt gondolom, hogy mindent elmond, az, hogy a 9-10. Évfolyamos diákok túlnyomó többsége, 93%-uk fogyasztott már életében alkoholt, és hát vezetünk európai összehasonlításban a designer drog fogyasztásban, ugyanis első helyen végeztek a magyar tinik.
17 órakor regionális híreket mondunk, majd a korásti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Illető Emberek című műsorunkban Szent Juan Diego guadalupei látnokról, valamint Fourier Szent Péterről emlékezik meg néhai dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, majd Mustármag című műsorunk kezdődik. A Mustármag ifjúsági vezetőképzőt végzett, valamint a nyári római ifjúsági világtalálkozón részt vett fiatalok találkoztak november 29-én az egri ciszterci templomban. Műsorunkban ezt a szentmisét idézzük fel. 19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben, a műsor első felében irodalmi nagyjaink transzcendens iránti érzékenységét mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután környezetvédelmi műsorunkban folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket, akivel most az európai és kínai elektromos autóipart hasonlítjuk össze. Kisújszálláson ugyanebben az órában görögkatolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok Önöknek, Berecz Renátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Chicago.